Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország a közel-keleti régió stabilitásáért és békéjéért dolgozik, közölte Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Az államtitkár emlékeztetett, a francia kül- és európaügyi minisztérium magas szintű nemzetközi konferenciát szervezett a Libanonban kialakult konfliktus kezelésére és az ország megsegítésére. Magyarország képviseletében hangsúlyoztam, hogy elkötelezettek vagyunk a további regionális eszkaláció megakadályozása mellett. Kiemeltem a libanoni hatóságok megerősítésének és támogatásának szükségességét, valamint a régóta súlyos feszültségeket okozó szíriai menekültek biztonságos hazatérésének elősegítését, írja Azbej Trisztán. Az ártatlan civilek biztonsága és a belső menekültek visszatérése otthonaikba minden oldalon fontos. Ezzel együtt minden erőfeszítést meg kell tennünk azért is, hogy a Hamas terrorszervezet által ejtett izraeli túszokat szabadon engedjék, tette hozzá. A konferencián bejelentettem, hogy Magyarország az elmúlt hetekben 124 ezer dollár értékű adománnyal járult hozzá a konfliktus eszkalálódása miatt megsérült és lakóhelyüket elhagyni kényszerült libanoni civilek megsegítéséhez, emelte ki az államtitkár. Nemzetünk alapja a család. Szerteágazó családbarát intézkedéseink egy része már a gyermek születése előtt támogatja a magyar családokat, írja a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Konz Zsófia több konkrét példát is hozott. Az egyik a családi adókedvezmény lehetősége, a másik a CSED, amit a szülők a gyermek megszületése előtt már 28 nappal igényelhetnek. Ismertetése szerint a csecsemőgondozási díj összegéből csak a bruttó jövedelem személyi jövedelem adóját vonják le, ami azért kedvező, mert járulékok már nem terhelik. Ez a támogatás 6 hónapig jár, fűzte hozzá. A könnyebbségek között említette, hogy az anya már a gyermek születése előtt tud egyben nyilatkozni a gyedről is. A családokért felelős államtitkár a további lehetőségek között említette a babaváró hitelt és a gyed extrát. Országjárásra indul a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a MAGOSZ, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hogy a terület alapú támogatások tervezett megszüntetéséről tájékoztassák a magyar gazdákat. Az Európai Bizottság megszüntetni a terület alapú támogatásokat, jogállamisági következményekhez kötni az agrártámogatások kifizetését, ezzel elvenni a magyar gazdák pénzét. Mindezt azért, hogy előkészítse Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, és korlátlanul beengedje az Európai Unióba az uniós szabályoknak nem megfelelő mezőgazdasági termékeket, írja Jakab István, a MAGOSZ, és Pap Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A Fidesz mindig az olimpia pártján volt, amíg viszont a főváros csőd szélén táncol, ez nem időszerű, jelentette ki a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Szentkirályi Alexandra a bejegyzésben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy tisztázza a főváros pénzügyi helyzetét és kezelje a csődöt. A politikus egy néhány órával korábbi posztjában kijelentette, hogy hiába szeretnének sokan egy budapesti olimpiát, a főpolgármester elherdálta Budapest 100 milliárdos megtakarítását, Karácsony Gergelyék saját bevallása szerint is üres a kassa. Az olimpia büszkeséggel tölti el a nemzetet, és átgondolt tervezéssel a rendezővárosnak olyan fejlesztéseket hozhat, amelyek hosszú távon szolgálják a városlakók érdekeit. Amíg azonban a liberális szivárvány koalíció nem állítja talpra a főváros költségvetését, addig nem lehet olimpiáról komolyan beszélni, fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Sport. Az Európai Labdarúgó Szövetség fegyelmi eljárást indított a Magyar Szövetség ellen a szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Az MLS honlapjának beszámolója szerint a rasszista vétségek múlt hétfőn a magyar válogatott 2-0-ra megnyert Bosznia-Hercegovinai Nemzetek Ligája mérkőzésén történtek. Amennyiben a fegyelmi testület bizonyítottnak találja a rasszista megnyilvánulások elkövetését, úgy várhatóan életbe lép a korábban felfüggesztett szankció, amely szerint a válogatott soron következő idegenbeli mérkőzésére a magyar vendégszektorba nem lesz engedélyezett a jegyértékesítés, olvasható a tájékoztatásban. Végül az időjárásról. Tovább folytatódik a felhőzet csökkenése, felhős területek főleg északon, északkeleten, illetve a Rábától nyugatra maradnak. A szélvédett derült tájakon pára helyenként sűrű köd képződhet. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul, ennél enyhébb idő az Észak-Dunántúlon, hidegebb a keleti tájakon lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu, fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orra előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban, miértrádió.hu.
Reklámot hallottak.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a vatikáni rádióadását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Ferenc pápa római egyházmegye gyűléséhez. Éljetek jobban az egyház szociális tanításával. Kelet kereszténységének szinódus értelmezése a római egyház szinodális tanácskozásán. Stúdió beszélgetés Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogásszal. Ferenc pápa római egyházmegye gyűléséhez. Éljetek jobban az egyház szociális tanításával. A lateráni székesegyházban találkozott Ferenc pápa október 25-én pénteken este a római egyházmegye papi és világi képviselőivel, akik az 50 évvel ezelőtt, 1974-ben tartott a keresztények felelőssége a Caritas és az igazságosság elvárásaival szemben Róma városában című találkozóra emlékeztek, de figyelmüket inkább a jelen kihívásaira összpontosították. Ferenc pápa résztvevőket intézett beszédében az egyház szociális tanításának hatékonyabb hasznosítását kérte tőlük. A 2023-as pápai évkönyv adatai szerint a 3.160.000 lakosú főváros 2.592.000 katolikus hívője, ez 80%-ot jelent, 331 plébánia és 245 missziós állomás területén él, akiknek lelkipásztori ellátásáról 860 római lakosú és 1820 rezidens pap gondoskodik, 3564 szerzetes és 22730 szerzetes nővér segítségével. A lateráni bazilikát megtöltő, mintegy 500 világi és papi szerzetesi egyházmegyei küldött az Egyenlőségek és Egyenlőtlenségek címmel folytatott egyházmegyei állandó kurzus befejezéseként találkoztak a Szentatyával. Délután meghallgatták Baldassare Reina bíboros, a pápa római helynökének átfogó értékelését a római egyházmegyének karitász és szociális tevékenységéről. Baldassare Reina bíboros, akit a Szent Atya ez alkalommal nevezett ki a lateráni Szent János székesegyház főpapjának, beszédében felidézte az említett 50 évvel ezelőtti találkozót, amelyet hatodik pápa alatt Ugo Poletti bíboros, a pápa akkori római helynöke hívott össze. Az 1974-es római egyházmegyei találkozót a nép a Róma bajairól szóló tanácskozásnak keresztelte át, mely a maga nemében mérföldkő volt, és 9 évvel a II. Vatikán zsinat után annak első és valódi megtestesülését jelentette a római egyház mindennapi életében. A Szent Atya beszédében a kérdésfelvetések és a hallott ige nyomán három szempontra reflektált, amelyek az örömhír vitele a szegényeknek, a szakadások orvoslása és végül a remény elvetése. Első feladat, hogy az örömhírt elvigyük a szegényeknek.
Portare ai poveri il lieto annunzio.
Mert szegények mindig lesznek velünk. Ők Krisztus teste, mint egy szentség, és őt teszik láthatóvá számukra. Ezért is kell a velük való találkozáskor a szemükbe nézni, kérte a nyomatékkal a pápa. Jézus nem adott egy mágikus megoldást a problémájukra, de kérte, hogy vigyük el nekik az örömhírt, vagyis, hogy az Isten szereti őket, értékesek az ő szemében, és méltóságuk, amit a világ sokszor sárba tipar, szent az Isten szemében. Ezért a szegény soha nem egy szám, nem egy probléma, még kevésbé selejt. A pápa elégedett sok személy munkájával a római egyházmegyében, hiszen számos önkéntes, karitász munkatárs és egyéb szervezet elkötelezettje szenteli magát a szegények szolgálatára. Sokan közülük csendben dolgoznak, mégis látni kell, hogy a szegénység kérdése sürgető egyházi feladat. Az egyház arra hivatott, hogy olyan stílust öltsön magára, amely a középpontba helyezi a szegénység különféle típusait, akik élelemben és reményben szegények, akik igazságra éhesek, akik a jövőt szomjazzák, és akik igazi kapcsolatokra szorulnak. Másodjára említette a pápa, hogy össze kell varni a szakadást, vagyis orvosolni kell a bajokat.
Ricucire lo strappo.
A nagy társadalmi szövet elszakadt mára az egyenlőtlenséggel következtében. Ennek jele, hogy miközben ebben a városban is tonna számra dobnak ki élelmet hulladékként, addig családok sora nem tud mit enni, és sokszor éttermek hulladékai közt keresnek ennivalót. Míg lakások ezrei állnak üresen, addig ezrével alszanak emberek a járdákon. Míg a gazdagoknak minden orvosi ellátás a rendelkezésükre áll, addig a szegények nem jutnak hozzá a méltó ápoláshoz. A szakadás orvoslásához kötelezzük el magunkat olyan szövetségek kiépítése mellett, amelyek az emberi szemét és méltóságát helyezik a középpontba. Ehhez együtt kell működnünk, össze kell hangolni a különbségeket, és mindenkinek meg kell osztani a már megkapott ajándékot és küldetést másokkal. Ez növeli a párbeszédet az intézményekkel és egyesületekkel, az iskolával és a családdal, a generációk között, vagyis párbeszédet kell folytatni mindenkivel, még a másként gondolkodókkal is, ajánlotta és sürgette a pápa. A párbeszéd türelmet igényel, főként az előítéletekkel és a közömbösséggel szemben. Ferenc pápa nyomatékkal kérte, hogy jobban becsüljék meg az egyház társadalmi tanítását a lelkipásztori gondozásban és a katekézisben. A harmadik lépés a reménység elvetése.
Seminari Esperanza.
Amelyre a közelgő jubileum is kötelezi az egyházat. A jubileumot meghirdető bullájában a pápa mindenkit arra kért, hogy gondoljon a remény jegyében a béke, az emberi élet, a betegek, a rabok, a migránsok, az idősek és a szegények javára. Ehhez a remény konkrét művei szükségesek. A sok nehézség láttán azonban ne bátortalanodjunk el, mert a keresztény remény mindig aktív, hisz az a bizonyosság élteti, hogy az Úr vezeti a történelmet, és hogy vele és benne fel tudjuk építeni azt, ami emberileg lehetetlennek tűnik. A remény soha nem csal meg, szögezte le a pápa.
La speranza non delude. Non delude mai.
Beszéde záró részében pozitív példákat emelt fel. Ebben a városban voltak férfiak és nők, akik nem csak nézték a problémákat, hanem cselekedtek is. Köztük sokan papok, a remény igazi emberei, mint például Don Luigi di Liegro, aztán sok világi hívő,
penso anche a tanti laici,
akik vetni kezdték a reménység magvait, bízva abban, hogy majd valaki más gondoskodik arról a kis magról, amíg nagy fa nem lesz belőle. Merjünk tehát cselekedni, merjünk tehát új folyamatokat elindítani. Tegyük ezt a francia költő Charles Peggy reményről szóló verse nyomán. A hit hűséges jegyes, a szeretet anya, a remény gyermek a semmiből. Mégis ez a gyermek haladt keresztül az egész világon, zárta Ferenc pápa a Római Egyházmegye papi és világi képviselő intézet beszédét péntek este a Lateráni Szent János Bazilikában. Kelet-kereszténységének színódus értelmezése a Római Egyház színodális tanácskozásán. Stúdióbeszélgetés Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogásszal. Az októberi színoduson tanácskozó magyar részvevőket rendre megszólaltató sorozatunk utolsó vendége Szabó Péter görögkatolikus világi kánonjogász, aki Budapesten és Nyíregyházán is tanít. Mint a kereti kánonjog, immár nemzetközi szinten is ismert szakemberét hívták meg a színódusra, ahol szakértőként vett részt. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Szabó Péter görögkatolikus kánonjogászt, aki a színóduson részt vesz, világi teológus, Budapesten Nyíregyházán tanít, egészen különleges szerepet is betöltött itt a színóduson, erről majd a későbbiekben szólunk. Isten az ott, kedves Péter!
Köszönöm!
Mindenekelőtt arra szeretnék rákérdezni, hogy ez a színódalitásról szóló színódus, ugye a görög színhodosz fogalmát használja, hogyan értették a szóalkotó görögök, meg a használatot gyakorló görögök az egyház hajnalán?
A színódus kifejezés atya, ahogy te is utaltál rá, az egyház híveinek a közös cselekvésére, közös tevékenységére utal. A görög szó etimológiailag az együtt menetelésnek a szinonimája, gyakorlatilag Isten népe, a püspököktől a papságon keresztül a hívekkel együtt járja az egyháznak az útját, amely Krisztusra irányul, az üdvösség elérésére törekszik.
Ennek milyen kánonjogi formája alakult ki a keleti egyházakban?
A szinodalitásnak a jelensége a második évszázadra nyúlik vissza. Az első gyűlések, püspök gyűlések a 170-es, 180-as években nagyon korán, Kis-Ázsiában részben egyházfegyelmi problémákkal foglalkoztak, részben teológiai problémákkal. A szinodalitás igen sokszínű formát öltött az évszázadok során. A keleti egyházakban például a tartományi zsinatok mellett, amelyek ezek az első összejövetelek voltak, megjelentek a színódusnak állandóbb formái is, elsősorban Konstantinápolyban, ahol a városban tartózkodó püspököket is rendszeresen összehívták tanácskozásra. A későbbiek során pedig az egyes ortodox egyházakban, autokefál egyházakban a színodalitásnak helyi formái alakultak ki. Voltak olyan gyűlések, amelyek csak püspökökből álltak, és voltak olyan gyűlések is, mint máig vannak olyanok is, amelyek a püspököket és a papokat, világi híveket együtt foglalják magukba.
Amikor a püspökök összejöttek és adott kérdésekben döntést hoztak, akkor azért tekintettel voltak mindig az Isten népére. Hogyan vettek mintát az Isten népének a véleményéről? Mi az, ami megegyezik az egész egyházat vezető lélek által jelzett úttal, és mi az, ami eltér attól?
Kétségtelen igaz az, hogy a recepciónak meghatározó szerepe volt a zsinatok utólagos értékelésében. Tehát szemben a mai gyakorlattal, ahol a pápai rekogníció vagy az apostoli szentszék által adott előzetes felülvizsgálat biztosítja azt, hogy egy zsinati rendelkezés vagy szövegtervezet összhangban legyen az egyház tradicionális tanításával, az első évezredben ez még nem létezett, ezért a zsinatoknak az értékelését az egyház maga végezte utólag a recepció formájában.
A befogadás
formájában is ebben az Isten népe is szerepet játszott.
A latin egyház részint ezt az utat járta, hiszen nem volt különbség az első 4-5 században lényeges különbség egyházjogilag. Kialakult a fogalom is, meg a benne lévő más jellegű tartalom a konciliummal. Hogyan értelmezhető, amit mi zsinatnak fordítunk a latin katolikus egyháznak a konciliuma, mint a pápa alatti püspök összejövetele?
Különböztetnünk kell a zsinatok tekintetében az egyetemes zsinatok és a részleges zsinatok között. A részleges zsinatoknak is számos megjelenési formája alakult ki. Az egyház története során voltak olyan részleges zsinatok, amelyekben a világiak jelentős szerepet játszottak, a frank uralkodó például, ugye bizonyos vegyes zsinatok. A zsinatoknak a mai képére tekintve azt mondhatjuk, hogy a részleges zsinatok azok hasonlítanak a keleti püspöki szinodusokra, illetve hasonlítanak a keleti egyházi gyűlésekre, és vannak olyan vonások, amelyekben a zsinatok a keleti döntéshozatali szinodusokhoz hasonlítanak, mert törvényeket hozhatnak, de vannak olyan vonásai is a zsinatoknak, ahol ezekre az egyházi gyűlésekre, mert vegyes összetételűek.
Mi a lényeges különbség egy koncílium és egy szinódus között?
Ha részleges zsinatokról beszélünk, akkor a lényeges különbség, a keleti szinódus az csak püspökökből áll, nincsenek világi tagjai. Hatályos jog szerint a latin részleges zsinatoknak lehetnek, ez az egyik differencia, hanem papok, szerzetesek és világi hívők is, az utóbbiak részvétele fakultatív, tehát a püspökök döntésétől függ, de ez lehetséges. A részleges zsinatok viszont a püspöki szinódussal szemben az egyházi gyűlésekre is, ezt vagy pátriárkai gyűlésnek, vagy metropolitai gyűlésnek hívják, azokra is hasonlítanak más szemszögből, tudnilik, hogy azok vegyes összetételűek. A keleti rendszerén azt gondolom, hogy annyival szerencsésebb, hogy külön választja a döntéshozatali funkcióval rendelkező szinódusokat, meg a tanácskozásra szolgáló vegyes összetételű egyházi gyűléseket. És ez az intézményes különállás segíti azt, hogy mind a két funkcióját az egyház könnyebben rendeltetésszerűen tudja gyakorolni. Hogyha összekeveredik egy intézménybe, vagy egyesül egy intézménybe a döntéshozatali jogkör, meg a tanácsadói jogkör, az egy kicsit nehézkesébbé teszi a működést, emiatt nem hívják össze a részleges zsinatokat. Tehát elő van írva, hogyha időszerű, akkor ilyeneket tartani kell, de igen ritkán fordul ez elő.
A II. Vatikáni zsinat végén 6. Pál pápa létrehozta, és gyakorlattá is tette igazában az ő pápasága alatt a szinódus intézményét. Utódai folytatták ezt, és elérkeztünk most a tavalyi és a mostani szinódushoz, amit Ferenc pápa hívott össze, a szinodalitásról. Lehet látni itt egy fejlődést. Itt most elérkeztünk egy olyan szinódushoz, amelyik nem adott témára reflektál, ifjúságra, vagy az evangelizációra, hanem magára, módszerre, és itt vagyunk helyben, és akkor most már a szinódusról szeretnék magáról kérdezni. Te is, miként a többi szinódusi részvevő, rendszeresen és kemény munkával részt vettél ezen a egy hónapos meneten. Mi volt a te sajátos szereped ezen a szinóduson?
A szinódusi szakértőknek az egyik feladata az, hogy a felmerülő szakmai kérdésekre igyekezzenek választ adni a szinódusi tagoknak, mivel köztudott rólam, hogy keleti katolikus katolikus vagyok, gyakran érdeklődtek a keleti egyházaknak a sajátosságai iránt. Felmerült az a kérdés, hogy a keleti egyházak, a keleti katolikus egyházak például hogyan illeszkednek a katolikus egyház egészébe. Ugye nagyon érdekes az, hogy korábban ezeket inkább szociokulturális jelenségekként, közösségekként tartották számon, a II. Vatikáni zsinat nyomán viszont egyértelművé vált, hogy egyházként kezelik a keleti katolikus közösségeket, a kommuniónak az alanyai. Egy másik érdekes szempont az inkább kánonjogi jogi jellegű, egyre inkább világossá válik, hogy a saját jogú egyházak, azok egymással egyenrangúak, és az egyház szerkezetében az egyes saját jogú egyházak azonos szinten helyezkednek el. Tehát a latin egyház egésze, illetve az egyes keleti katolikus egyházak, amennyiben azok saját jogúak, azok azonos szinten helyezkednek el, és ilyen értelemben saját jogú egyházak kommuniájáról is, közösségéről is beszélhetünk, a katolikus egyház így is leírható. A pápa fősége alatt élő, működő saját jogú egyházak közössége.
A keleti rítusú katolikus egyházak mit tanulhatnak ebből a szinodális útnak az értelmezéséből, hiszen a fogalom tőlük jön?
Igen. A keleti katolikus egyházakban a szinodális intézményrendszer fejlett, kiépült, viszont a szinodális működési mechanizmusban azt gondolom, hogy sokat tanulhatnak a jelenlegi folyamatból. Nagyon érdekes az, hogy Bartolomeusz pátriárka még fiatal szerzetesként, kánonjogászként egy előadásában értékként beszél a Lumen Gentiumnak az egyházképéről, és azt mondja, hogy ez a ortodoxiára is hathat. Tehát a keresztségből fakadó sajátos krisztushívői küldetésnek a szerepe, ami itt a szinoduson a figyelemnek a középpontjában áll, a keleti katolikus egyházak számára is iránymutatás lehet arra vonatkozóan, hogy az egyházi gyűlésekben hogyan értékeljék a klérusnak, illetve a világi krisztushívőknek a szerepét.
Ha lehet egészen röviden válaszolni, mit vársz a szinódustól, a szinódus után?
Ez egy nehéz kérdés. Én azt remélem, hogy a legfontosabb üzenete a szinódusnak, tudnélik, hogy az egyházon belüli párbeszéd, azaz egyház megújulása szempontjából rendkívül fontos. Ez egy olyan üzenet lesz, ami hat az egyházra és segíti a megújulását.
Kedves Péter, hálásan köszönöm a beszámolót, a munkádat, és egy egészséges jó pihenést a szinódus után.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. A Szabó Péter görögkatolikus világi kánai jogásztól készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik Önöktől Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elhangzott adást holnap 17:30, 18:30 és 12:30 megismételjük.
Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.
Ó Jézus, megváltom, te vagy az egyetlen. Minden dalom neked adom, köszönöm, hogy
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának tagjai nevében, akiknek segítségével éneket tanulunk most az elkövetkezendő percekben. Az OMCE-nek, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek a Magyar Katolikus Rádióval egységben az a célkitűzése, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében a Szentmisében egyre jobban megvalósuljon a hívek tevékeny részvétele. Ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a közös éneklés. Ezért tanulunk Gregorián dallamokat és népénekeket, most itt a rádió hullámain keresztül is. Az a célunk, hogy ezeket az énekeket majd a szentmiséken is bátrabban és lelkesebben tudjuk énekelni. A misén sokféle éneket éneklünk. Mégsem nevezzük mindegyiket miseéneknek. A miseének kifejezés a szentmise kezdetekor megszólaló éneket és ennek felajánláskor felcsendülő verszakait jelenti. A mise elején az egyház liturgikus könyveiből vett kezdőéneket, az úgynevezett introitust énekelhetjük, vagy pedig tematikus énekekből a napi mise szövegekkel egybecsengőt választhatunk. Ma a Szent vagy Uram 223-as énekét tanuljuk. Az éneklő egyházban ez a 147-es szám alatt található. Hozzád sóhajt a lélek, Urunk!
Hozzád sóhajt a lélek, Urunk! Hozzád vonz az igaz szeretet! Hozzád jöttünk, eléd borulunk!
Énekeljük el most közösen a miseének első verszakát.
Hozzád sóhajt!
Szeretnénk megjegyezni a felajánlási verszakok szövegét is. Mondd el, légy szíves, Amanda.
Szent szíveddel együtt hevülünk, felajánljuk szívünk, mindenünk. Szándékoddal így egyesülünk. Gyarló szívünk imája csekély, de ha szíved könyörög velünk, mégis bizton eget ér.
Énekeljük most közösen. Népének tanításra szükség van ma Magyarországon. A hittanórákon kevés helyen énekelnek. Szeretném lelkesíteni hitoktatóinkat és lelkipásztorainkat, hogy a hittanórákon rendszeresen tanítsanak népéneket. Amit a gyerekek énekelve megtanulnak, azt egy életre magukkal viszik, és hasznosítani fogják a későbbiek során is a közös liturgián. Szeretném megkérni Fitos Mónika énekművészt, segítsen memorizálni a verszakokat.
Hozzád sóhajt a lélek, Urunk, hozzád vonz az igaz szeretet,
Hozzád
csekély, de ó szíved, könyörög velünk, mégis, mégis bizton eget ér.
Gyarló szívünk, kimáj a csekély, de
ez egy német-szlovák eredetű strófikus krédóének. Ez azt jelenti, hogy verszakokba szedve tettek hitvallást hitükről elődeink. Magyarországon csak a Túróci kancionálé vette át a komplikáltabb szerkezetű strófát háromsorossá egyszerűsítve. Innen közli aztán a Szent vagy Uram a 30-as évek katolikus költészetének irodalmi stílusában, misejének szöveggel. Énekeljük most el az egész éneket. Befejezésül most énekeljük el orgona kísérettel is. Sok lelki örömet kívánok a szentmiséken való énekléshez. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, azaz szombati adásunk végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni. Óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány nap közben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélő könyveket. Utána a szerzetesek fél órája következik, majd egy óra öttől könyve Gabriel DeVos írásaiból olvasunk föl, valamint megismételjük a Daloljatok az Úrnak című műsorunkat is. 2 óra 5-től a Kávéházat, 3 óra 5-től pedig Itt élünk című műsoraink ismétlését hallják. 4 órától ismét nosztalgiázhatunk Laci atyával. A keddi adás ismétlése szól majd 5 óráig. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban 5 órakor hallanak majd. A mai műsor elkészítésében a következőknek mondok köszönetet. Bilincsik Márton, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Pap Péter és Somosvári Eszter Anna. A zenei szerkesztő Túri Sarolta volt, a technikusok pedig Péderi Zsolt és Kvaszinger Jenő. Nevükben, nevünkben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a bemondót Stikovics Ernőt hallották. Mindannyiuknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Napbúcsúztató.
Ha valaki közületek első akar lenni, mondta Jézus, legyen mindenkinek a cselédje. Az emberfia is azért jött, hogy szolgáljon. Olvasom a Márk evangéliumban. Alapgondolatunk, hogy a keresztény ember ne csak Istenével keresse a megbékélést, hanem embertársaival is. Ha a kiengesztelődést valóban keresztény szemmel vizsgáljuk, észrevesszük, hogy mennyire tükrözi Krisztus megváltói gesztusát. Amint Krisztus mindkét karját kitárva az egész emberiséget, barátait és ellenségeit átölelte a kereszten, ugyanúgy kell a keresztény embernek is kitárulnia. Az evangélium kimondta a tökéletességről az utolsó szót, amikor beleállította az életbe az Isten és az emberek szeretetét. Az evangélium nem rohanta le a földet, mint valami hatalmas orkán, amely gyökerestől tépdes ki mindent. Mint jótevő víz áradt szelítségében, és átszivárgott egész az élet forrásáig, hogy megtisztítsa és megújítsa. Lehetetlen az evangéliumot úgy olvasni, hogy ne vágyódnék az ember jobbá lenni. A szívtisztaság csak az önmagunkról való önkéntes és vidám elfeledkezésben érhető el, azzal a céllal, hogy életünket adjuk azoknak, akiket szeretünk. És ez az önátadás feltételezi, hogy magunkévá tettük a gyakori önmegtagadással megedzett lelki finomságot. Nincsen barátság megtisztító szenvedés nélkül, nincsen embertársi szeretet a kereszt nélkül. Egyedül a kereszt teszi lehetővé, hogy megismerjük a szeretet kimeríthetetlen mélységét. Urunk, Istenünk, minden emberben és minden emberrel élsz együtt. Mindenkiben a te arcod tündöklik. Milyen szűk a látókörünk, csak a külsőségeket látjuk, s csak a kellemes dolgokra figyelünk. Pedig veled találkozhatunk mindenben, szomszédunk mogorvaságában, kollégánk kellemetlen köhécselésében, gyermekünk dacos szembehelyezkedésében is. Ha jobban kinyitnám szememet, meglátnálak téged bennük is. S ha észrevennélek, akkor téged segíthetnélek mindenkiben, mindenki elviselésében és felemelésében.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,